Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon nagy megtiszteltetés nekünk, hogy becsöppelhetünk a téli táborotokban, hogy itt lehetünk, és hogy kicsit megismerhetjük a gyülekezeteteket. Ahogyan beszélgettünk a vacsoránál, és elmondta Tamás, hogy milyen fázisban vagytok éppen, milyen évben vagytok a gyülekezetben, és mennyi öröm, mennyi mindent csinál az Isten, annyira jó volt ezt hallgatni, és úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon aktuális mindig ez a téma, hogy a misszió, különösen egy ilyen szakasz, amikor azt mondjuk, hogy na most akkor csak lépjünk előre és érjük el az embereket. És lehet, hogy mikor olvastad ezt a témát, akkor azt érezted, hogy hát egy kényelmes helyen töltjük el ezt a pár napot, közben hallunk a misszióról dolgokat, de hát a misszió az egy olyan dolog, ami bizonyos embereket érint, mint mondjuk a misszionáriusokat, nem? Hogy a focista focizik, a kosárlabdázó kosárlabdázik, a építész építészkedik, a főnök ő meg főnökösködik, de hogy a misszió az egy olyan dolog, ami a misszionáriusoknak a dolga, esetenként még hozzávehetnénk a lelkészeket, nem? Hogy hát ez a dolog, nem, hogy ők misszióznak, és hogy ez valami olyasmi dolog, hogy van egy-néhány ilyen kiválasztott ember, mint a Jim Elliot, Hudson Taylor, meg ezek a nagy emberek, Istennek a nagy emberei, ugye, akiket ő kiválasztott, na ők, akik misszióznak, mi pedig így a morzsákat szedegetjük utánuk, és talán lehet, hogy nekünk is valamikor lesz ez egy kis közünk. Bennem ez a kép nagyon összedőlt. Én gyerekként mindig olvastam a misszionáriusoknak az életét, és azt gondoltam, hogy az a csúcs, mert az olyan kalandos, átmegyek a óceánon, és ott minden jó lesz, és mennyire más emberként fogok földet érni egy másik földrészen. Amikor Hudson Taylor egy olyat írt, hogy nem az óceánon való átkelés tesz téged misszionáriussá. Ha egy lusta keresztény voltál a hazádban, az leszel ott is, akárhova mész, ugyanazt viszed magaddal. És hadd mondjam el nektek egy nagyon érdekes dolog, mielőtt néhány igével foglalkoznánk, hogy az elmúlt időben kint lehettem egy kevés időt Egyiptomban, és egy-két olyan gyülekezetbe belenézhettem, ami robbanásszerűen növekszik, és amikor beszélgettem a lelkésszel, elmondta, hogy a megtéréseknek, pedig sok ezres megtérésekről van szó, 99%-a az nem a gyülekezet épületen belül történt. Nem egy evangelizációs kampány, mivel nem tehetnek ilyet, üldözik őket, egyszerűen nem csinálnak ilyen dolgokat. 99%-a megtéréseknek úgymond az egyszerű gyülekezeti tagokon keresztül történt. A szomszéd szomszédja, a szomszéd anyukája, anyósa, a boltosnak a kisfia, lánya, veje, menye, ángyoma, mindenkie. És hogy így egyszerű módon terjed az evangélium. Amikor felismerték azt, hogy a misszió az nem valami dolog, ami egy néhány nagyon magas szinten levő, szinte már ilyen Jedi keresztényt érint, hanem a misszió az a tanítványnak az életformája. És szeretnék most néhány igét hozni elétek. Ezek ki lesznek vetítve, az első az Ezékiel 18-23. Én nagyon sokáig úgy gondolkodtam Istenről, hogy van egy nagyon morcos, öreg apó Isten az Ószövetségben, és van egy nagyon kedves, ilyen Jézus-szerű Isten az Új Szövetségben, és mindig félve olvastam az Ószövetséget, hogy nehogy egy villámot kidobjon rám, vagy nem tudom, mert hogy az olyan rémisztő, de az Új Szövetségben már egész jó fejlett belőle. És amikor úgy elkezdtem tiniként úgy jobban olvasni az Ószövetséget, néhány igevers teljesen ledöbbentett, mint mondjuk ez, amikor azt mondja, hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram, az Úr, hanem azt, hogy megtéren útjából is éljen. Én sokáig úgy gondolkodtam a misszióra, és amikor imádkozunk a misszióra, én mindig úgy gondoltam, hogy most akkor imádkozunk, hogy valahogyan az Istent rávegyük arra, hogy ő akarjon missziózni, és akarjon velünk dolgozni, és valahogy az Istent rá kéne arra venni, hogy ő belépjen a mi missziónkba. Mert hogy ez megtörtén, akkor lenne az ébredés. És ahogy olvastam a Bibliát egyre jobban, azt láttam meg, hogy ennek pont az ellentéte az igaz. Nem arról szól a mi életünk, hogy rávesszük az Istent, hogy ő belelépjen a mi missziónkba, hanem ő teszi azt, hogy meghív minket az ő missziójába. Amit ő már nagyon-nagyon-nagyon régen elindított, és ami az ő szívének a vágya. És hogyha nézzétek ezt a programot, akkor a ma esténynek a címe az, hogy a missziónak a szíve. Szeretném, hogy tudnánk egy kicsit belepillantani abba, hogy mi az, ami motiválja a missziót. Egy másik igét hadd hozzak, ami nagyon-nagyon hasonlít erre, ez a Mikás 7:18. Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Mert nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Ugye most körbeadnánk a mikrofont, sokkal jobban megismerhetnélek titeket, hogyha egyetlen kérdésre válaszolnátok, hogy mibe telik kedvetek. Hogy ezt elmondhatnátok, hogy én nekem abba telik kedvem, hogy. Lehet ezt rövidíteni, hogy az a hobbim, hogy. Azt szeretem csinálni, hogy. És hogyha megjelenne Isten most látható módon, és a kezébe vette volna a mikrofont a kör végén, akkor ő meg azzal egészítenék ki, hogy nekem meg abban telik kedvem, amikor kegyelmet adhatok. És ez döbbenetesen megváltoztatta azt a képet, ahogy én gyerekként az Istenre néztem. Hogy ő nem egy valaki, aki nagyítóval fent nézi, hogy mikor fogok már végre vétkezni, hogy úgy rendesen oda csaphasson nekem. És aztán majd mondja, hogy na én megmondtam, jobban kell próbálkozni, ha a közelembe akarsz jönni. Hanem egy olyan Istenről van szó, aki a Biblia legelejétől a legvégéig mindent megtesz azért, hogy az emberrel közösségben legyen. Amikor mi ezt elrontottuk, ő elmondta, hogy hogyan lehetne ezt helyrehozni. Mit tehetünk azért, hogy a közelébe léphessünk úgy, hogy ne halljunk meg? Ezt hívhatnánk törvénynek. És aztán, amikor látta, hogy ez nem megy az embernek, énekeltünk arról, hogy még a kárpitot is ketté tépte, hogy végre az emberrel közösségben legyen. És azt mondja ez az Isten, hogy abban telik kedve, amikor kegyelmet adhat. És egy utolsó igét hadd hozzak még a bevezetésnél, ami pedig, na most kicsit megálltunk ezzel, de hogyha tudtok nekem lépni egyet, vagy nem, nem akarunk tovább lépni. Tudsz egyet lépni nekem egyet előre? Köszönöm szépen. A 2 Péter 3.9 nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elveszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ez a néhány ige csak kiragadva egy néhány gondolat, ami engem teljesen meggyőzött arról, hogy az Istennek a szíve ügye a misszió. Ő nem úgy gondolkodik, hogy hát már vagyunk egy néhányan. Most már egész szépen növekszenek a gyülekezetek, ez már jó, itt már jól érzem magam, ez már az a tömeghangulat. Hanem, hogyha mondjuk lenne 10 fiam, és 10 elveszne a pusztában, és mennék ki értük, megtalálok egyet, hazavinném Magdinak, mondanám, hogy figyelj szívem, mostantól a minőség számít, jó? Ez az egy itt van, ennek nagyon fogunk körülni, ebben mindenünket beletesszük. 9 még oda van, nem tudom majd, nem tudom mi lett velük, de ez az egy, ez nagyon minőségi lesz. És néha mi így vagyunk keresztények, hogy látjuk, hogy körülöttünk ezrek, milliók vesznek el, de azt mondjuk, hogy de a gyülekezetben legalább minőség van, nem? Itt legalább nagyon jók vagyunk. És amúgy is keskeny út, meg kevesen járnak rajta, és kicsit úgy meg tudjuk ezt teologizálni, hogy miért van az jól, hogy nagyon-nagyon sok szerettünk, ismerősünk, még nem ismeri az Istent. És hogyha te egy érző szívű szülő vagy, akkor te nem egy gyerekedet akarnád vissza minőségben, hanem mind a 10 minőségben. Mindegyiket. Addig nem lennél nyugodt, míg a 10-ből 10 gyereked nincs meg. És szeretném, hogyha tudnám ma így gondolkodni a misszióról, hogy a misszió az nem egy kötelesség, az nem egy vádlás, az nem valami, amit illene csinálni. A misszió az Istennek a szívügye. És amikor ez nem így van az életünkben, ha bárhonnan máshonnan indul a misszió, mint az Istennek a szívéből, akkor a misszióból nagyon-nagyon könnyen lesz egy teljesíteni való munka. Miután megtértem, volt egy barátom, eldöntöttük azt, minden nap sokat utaztunk vonattal, Újfértóról Nyíregyházára, hogy na, mostantól kezdve minden nap egy-egy Bibliát oda-vissza, amikor megyünk vonattal, egy-egy kis keresztény szórólapot mindig adunk az embereknek. És ezt évekig csináltuk is, az elején nagyon nagy tűzzel, nagyon nagy lelkesedéssel. De eljutottunk oda, talán egy év után én eljutottam oda, hogy beültem egy kabinba, ült 8 ember, jó napot kívánok, szeretnék maguknak adni, tessék, köszönöm, és lehűltem, hogy túl vagyok rajta, megcsináltam. De nehogy hozzám szóljanak, nehogy megkérdezzék, hogy mi ez, örüljenek, hogy megkapták. És valami elkopott bennem akkor, végeztem, mint egy kötelesség, mert azt éreztem, hogy ez fontos, és hogy ezt kell csinálni, ha nem csináltam, vádolt a bűntudat. De semmi köze nem volt már a szívemhez. Ahogy tanultam a nyelvet, az arab nyelvet, arról is elmondhatom, hogy eleinte nagyon-nagyon-nagyon vitt a szívem, aztán vittek a vizsgák, és minden a nyelvről szólt. Annyira nem is érdekeltek, hogy élnek-e még emberek, akik ezt beszélik, vagy nem, de ezt a nyelvet meg kell tanulni minden áron. És nagyon-nagyon könnyen veszítjük el a szívünket dolgokban, amikor valamit teszünk, és benne vagyunk egy mókuskerékben, ezért szeretném, hogy a ma tudnánk este ezzel foglalkozni, Istennek a szívével. És azt mondja, hogy nem akarja, hogy némelyek elveszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Próbálom közben ezt újra. Ó, nagyon jól működünk. Só és világosság. Ezt mondja Jézus a hegyi beszédben az övéiről, hogy körülnéz a kis néhány ember, aki ott van körülött, és azt mondja, hogy ő úgy gondolkodik rólunk, hogy só és világosság legyünk ebben a világban. Mind a kettőről elmondható, hogy nem sok haszna van a saját közegében. A só tartóban a só nem sok mindenre jó. Annak akkor van haszna, hogyha kikerül a só tartóból. Egy lámpának is, egy világosságnak is akkor van értelme, hogy egy sötét helyre visszük be, ugye? Mi ezt annyira nem szeretjük. Én felismertem, hogy egy olyan só vagyok, aki nagyon szeretek a sótartóban ücsörögni más kedves só testvéreim közelében, és nagyon szeretek fáklyák közelébe világítani, és mutogatni, hogy kinek milyen fénye van, de borzasztóan megvisel, amikor Isten sótlan levesbe tesz meg, kivisz a sötétbe, hogy hát ezt azért nem gondolhatja komolyan, hogy ide, hát itt semmi só nincs, itt mi értelme lenne? És valami ilyesmi az, amiről az Isten beszél. Egy rövid történetet olvasnék fel, nem az egészet, de hogyha van itt időtök, és már pedig lesz a következő napokban, akkor nyugodtan olvassátok el az egész történetet, nagyon-nagyon izgalmas. A Királyok második könyvének a 7. fejezetéből fogom ezt olvasni, az az előzménye a történetnek, a 6. fejezetnél azt olvassátok, hogy éhínség Samáriában jött az Arám király Ben-Hadad, körülvette a várost. Maradjunk annyiban, hogy nagyon nagy éhínség volt, most nem részletezem, ha elolvasod, látni fogod, hogy elképesztő dolgokra voltak képesek az emberek, és úgy voltak, hogy már belehalnak, már itt kész, vége van mindennek. És innen olvastam fel, most kicsit Elizeusnak a szerepét átugorjuk, hanem elénk fog kerülni 4 poklos ember. A 7. fejezet 3. versétől olvasom, a kapu bejáratánál volt 4 poklos ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhínség van a városon, meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek, lopózzunk be az arámok táborába, ha életben hagynak bennünket, élünk. Ha megölnek, meghalunk. Tehát nem épp a legmotivációsabb beszéd az, amit itt el lehet, vagy amit felolvastunk, de elég volt nekik ez arra, hogy meggyőzték egymást, hogy itt is meghalunk, ott is, ott van 1%, hogy nem halunk meg. Hát akkor menjünk oda. És elmennek, és azt vették észre, hogy az arámok tábora teljesen kiürült. Isten adott egy hatalmas győzelmet, elzavart az arámokat. Mi történik? Bemegy ez a 4 poklos ember, el se akarja hinni. Először is teleszik magukat, teleisszák magukat, a kincseket, amiket összetudnak gyűjteni, elássák, hogy azt tudják, hogy hová ásták el. És aztán jön egy mondat a 9. versben, ami egészen elképesztő. Azt mondják, majd ezt mondták egymásnak. Nem helyes az, amit teszünk. Ez a nap az örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a víradatot büntetésért bennünket. Gyertek azért, menjünk és mondjuk el ezt a királyi palotában. Eljutottak arra felismerés, hogy azt mondta ez a 4 férfi, hogy nem helyes az, amit csinálunk. Ez így nincs jól. Valami nincs a helyén. Mi itt eszünk, iszunk, jól lakunk, kincseket gyűjtünk, és otthon a szeretteink meg éhen halnak. És akkor eldöntötték, hogy akkor visszamegyünk. És nem is hittek először nekik amúgy, de azt mondta a király is, hát most küldjünk ki néhány harci kocsit, legfeljebb meghalnak. Mert amúgy itt mi történik? Itt is meghalnak, és sokat nem veszítettünk velük. De aztán meg jött a nagy örömünnep. És azt mondták ezek a férfiak, hogy ennek a napnak örömnapnak kellene lenni. És amit nekem nagyon sokszor kellett felismerjek, mint gyülekezetnek is lelki pásztora, hogy nagyon-nagyon könnyen, amikor különösen jól érezzük magunkat egy gyülekezetben, akkor nagyon könnyen csináljuk azt, hogy van egy épületünk, van egy helyszínünk, 4 fala körülvéve, és ott bent mi aztán lakomázunk, eszünk, iszunk, most nem a fizikai értelemben, hanem az Úr áldásaiban dús lakodunk, és élvezzük, hogy jó az Úr. És néha még talán odáig is vetemedünk, hogy vannak évente egyszer-egyszer evangelizációs napok, amikor így kilépünk a falból, mint egy kis nehéz rovassággal kimegyünk, aztán visszarohanunk gyorsan, hogy meg volt az éves evang, rendben, oké, mehetünk tovább. És amikor ez a 4 férfi kimondta, a szívembe egyszerűen belefájdult ez a mondat, hogy nem helyes az, amit teszünk. Mert hogy emberek éheznek, szomjaznak. És nagyon-nagyon nagy ez a téma, de ahhoz, hogy Isten szívét egy kicsit jobban megértsük, Pál olyanokat mond, hogy mindenkinek mindennél lettem, csak hogy némelyeket megmentsek. Ezt összehasonlítottam a saját jelenlegi állapotommal, amikor azt mondtam, hogy hát igazából tudják rólam, hogy keresztény vagyok, hát nem, meg igazából a gyülekezetünkről is tudják, hogy itt vagyunk, hát aki akar, majd bejön, nem? És Pál meg azt mondja, hogy mindenkinek mindenné lettem, csak hogy némelyeket megnyerjek. Nagy volt a differencia, hogy én azt mondom, hogy bárki jöhet. Akárki ide jön és megkérdezi tőlem, hogy Barnabás, mit kell tennem, hogy örök életem legyen, elmondom neki. Elmondom, leszek olyan nagy lelkű, hogy elmondanám neki. De Pál meg azt mondja, hogy mindenkinek mindenné lettem, csak hogy némelyeket megmentsek. És arra jöttem rá, hogy ez számomra ez a második mérföld. Az első mérföld, arra kényszerítenek a katonák, ugye? De Jézus azt mondta, hogy menjél a másodikra, ott jönnek a nagy dolgok, a változások. És szeretnék egy kicsit erről beszélni, hogy hogyan nézhet ez ki, mit tudhatunk meg az Istennek a szívéről ezzel kapcsolatban. Ugye megint lépünk egyet, akkor most már lehet, hogy megkérem, így néz ki egy céltévesztett eszköz, vagy egy olyan eszköz, ami pont a küldetését nem tölti be. Nagyon jól lehet vele dekorálni, biztos, még az emberek meg is csodálják majd az otthonodba, de arra, amire való, arra nem lesz jó. Az valahogy nem fog neki működni. És, köszönöm szépen. Ez egy locsoló, aminek nem kell sok dolgot tudnia, ugye? Locsolnia kéne tudnia. Ez a locsoló nem locsol. Lehet ez aranyból is, lehet ez ezüstből is, lehet ez, nem tudom, okos locsoló, ébresztő is lehet benne, meg telefonálhatsz, még az Instagramot is nézheted vele, de ha nem tud locsolni, akkor ez egy rossz locsoló, ugye? És kellett ezt nekünk felismerjük a saját gyülekezetünkben, hogy nagyon sok mindenünk van, amit az Isten nem kér tőlünk, de mi az a büszkélkedünk, viszont van egy küldetésünk. Méghozzá azt mondja a Biblia, hogy misszió, parancs. Ezeket a szavakat ma már nem szeretjük, nem, hogy parancs, hát parancs, a parancs az. Inkább kérjenek meg minket, nem? Vagy kérjenek fel minket. Parancs az olyan csúnya, nem? Hát az a katonaságban volt utoljára, mi meg már nem. De... És Jézus azt mondja, hogy menjetek el, elmenvén tehát széles a világra, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. És akárhogyan próbáljuk ezt mentegetni, magyarul is ott lesz a felkiáltójel a mondat végén, hogy ez egy parancs, amire úgymond parancsol minket az élő Isten. És akkor mit csináljunk ezzel? Jön ilyenkor a nagy dilemma. Én attól féltem a legjobban mindig, azon stresszeltem, hogy én nekem ez nem fog menni. Én egy kudarc leszek az Istennek. Ami az én fejemben volt a misszió kapcsán, az, hogy van egy utcasarok, egy kis dobogó, egy mikrofon és egy rádiós hangszóró, és valaki kiabálja a János 3.16-ot. Mert hogy ez a misszió, csak ez. És én azon gondolkodtam, hogy én nekem ez nem fog jól menni. Volt időszak, hogy próbálgattam én is, jártam parkokba, és végig rosszul éreztem magam, nagyon nehéz volt, és valahogy azt éreztem, hogy ez nagyon messze van tőlem. És kezdtem akkor nézni az új szövetséget, hogy hogyan és miként gondolkodik Isten a misszióról. Hadd hozzak nektek egy néhány példát arról, hogy Isten milyen embereket hogyan használt a misszióban. Abcsel 2-ben klasszikus Péter, aki kiáll a Szentlélekkel telve, és teli tüdőből elmondja, hogy na férfiak, mi a helyzet, és mit kell csinálni. És megtérnek elképesztő számmal, meg a gyülekezet jön létre. És ez Péter. És azt mondhatnánk, hogy na, akkor mindenkinek ezt kell csinálnia. Nézzünk egy másik példát. Abcsel 17, Pál apostol ki tud mondani egy ilyen mondatot, hogy úgy látom, hogy ti nagyon mélyen vallásos emberek vagytok. Mert végigjárt egy csomó Isten szobrot, és megtalálta azt, amire az volt írva, hogy az ismeretlen Istennek a szobra, és azt mondja, hogy na, én erről az Istenről akarok most nektek beszélni. El tudom képzelni, az nem biztos, de lehet, hogy Péter nem így indított volna. Pál nagyon jól megtalálta itt a közös hangot ezekkel az emberekkel. Nagyon megütötte azt, hogyan tudott velük beszélgetni. Lehet, hogy Péter ebben a helyzetben nem biztos, hogy ennyire tudta volna az Úr használni. De aztán nézzünk egy másik példát. János 9. Jézus meggyógyít egy vakembert. Nem áll ki tömegek elé, nem térnek meg ezrek, nincsen olyan intellektuális képzettség, mint Pál apostolnak, de az egyik legfantasztikusabb bizonyságtétel, ami annyit mondott el, vak voltam, most látok. És az az ember csinálta. Döbbenetesen jó, hihetetlen. Faggatják, csűrik, csavarják, és ő mindig ezt mondja, figyeljetek, én annyit tudok, hogy vak voltam, azt tudom, most látok, azt is tudom. Hogy csinálta, azt én nem tudom, de az ott az a Jézus csinálta. Olyan erőt adott nekem ez a bizonyságtét, amikor ezt megértettem. Mindig attól féltem. Elkezdek missziózni. Egyből kérdeznek engem, görögül, héberül, mindent. Elmondom zárójelben, sose bizonyságtételnél még senki se kérdezte, hogy na is héberül, meg görögül lesz, hogy lesz, senki nem. De mindig ettől féltem, hogy megkérdezek ilyet, olyat, amolyat, és Barnabás mondta akkor nekem el a kettős predesztinációról, és mindig rettegtem, hogy nem tudok válaszolni. És itt van ez az egyszerű férfi, aki azt mondja, hogy vak voltam, most látok. És Jézus csinálta. És úgy felbátorított, hogy ilyen egyszerű lenne a misszió, ilyen egyszerű is lehet a bizonyságtétel. Hogyha látsz egy balesetet, Debrecenbe sétálsz, és látsz egy koccanást, kijön a rendőr, te vagy a szemtanú. Mit fog tőled kérdezni? Meg fogja kérdezni tőled, hogy na, akkor most mondja meg nekem, milyen Newtonnal haladt az a első gépjármű, mikor neki csapódott, milyen erőhatások játszottak le a csapódás pillanatában, kíváncsiak lennénk, hogy hanyas frekvencián hallgatta a rádiót a második, sem nézzék rá, hogy maga meg miket kérdez tőlem. Én annyit tudok, hogy a piros kocsi neki ment a fehérnek, mert nem állt meg a stop táblán. Azt tudom. És ez az, amit el kell mondjál szemtanúként. Egy egyszerű dolog. És ez úgy felbátorított akkor, hogy ez ennyire egyszerű tudna lenni, hogy vak voltam, most látok, és ezt Jézus csinálta velem, de menjünk még tovább. Márk 5-ben van egy gadarai férfi, akit Jézus meggyógyít. És jön azzal a kéréssel, ami annyira jól hangzik, hogy Jézus, akarok veled menni? És Jézus azt mondja, nem, de menj vissza a tieidhez, és beszéld el nekik, hogy mit csináltam én. Menj vissza a saját kapcsolataidhoz. És elment a 10 városba, és elkezdte hirdetni az igét. Nem új embereknek, nem kiállt egy nagy térre, azoknak, akiket ismert. Aztán itt van a János néven a samáriai asszony. Nem nagy evangélista, nem nagy szónok. Bemegy a városba, és elkezdi mondani az embereknek, hogy figyeljetek már, szerintem megtaláltuk a messiást. És az emberek elkezdenek kimenni Jézushoz, és aztán mondják neki, hogy figyelj, most már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert mi magunk is ezt láttuk. De ő, mint egy híd ott volt a kettő között. Oda ment az emberekhez is, és felkeltette a kíváncsiságunkat. Elkezdte mondani, hogy mi az, amit szerinte talált. Beszélhetnénk az Apcsák 9 alapján Dorkászról, aki a szolgálaton keresztül ért el embereket. Beszélhetnénk Annáról, aki Lukács 2-ben imádni és böjtön keresztül szolgált az életében. És olyannyira fontos volt az Istennek, hogy mikor megszületett Jézus, akkor látnia kellett. Egészen elképesztő látni ezeket az embereket is. Úgy kezdett bennem leomlani az a sztereotípia, hogy a misszió az egy misszionárius által végzett utca sarki evangelizáció, vagy rádiós mikrofon segítségével. És kezdte az Isten kimondani, hogy ez sokkal gazdagabb annál, mint hogy mi azt el tudnánk képzelni. Egyik gyülekezetnek a lelkész elmesélte, hogy oda ment hozzá az egyik gyűlés tag, egy nagyobb darab férfi, és mondta neki, egy pásztor, én már itt vagyok egy ideje. Ha ki kellene menjek énekelni, kiürül a terem. Ha hozzá kell nyúljak a technikai dolgokhoz, felrobban. Tehát én nem tudok mit csinálni. Én egy egyszerű autószerelő vagyok, én nem értek ilyen dolgokhoz. És kiderült, hogy a Gyülibe van több ilyen autószerelő is, és mindegyik keresi a helyét, hogy hogyan tudnának szolgálni az Isten felé. És azt mondták, oda mentek egyszer a lelkészhez, hogy figyelj, mi beszélgettünk, és arra gondoltunk, hogy mit szólnál ahhoz, hogy egy hónapban van egy szombat, amit be tudunk úgymond adni az Istennek, és akkor szombatonta olyankor veszünk egy roncs autót, feljavítjuk négyen a szervizbe, megcsináljuk, és odaadnánk egy szegény embernek, vagy egy édesanyának, aki egyedül neveli a gyerekeit itt a környéken. Mit szólnál? Szerinted ez beleférhet az Isten országába? És elmondta ez a lelkész, hogy mostanra több mint 30 anyuka tért meg. Aki úgy tért meg, hogy becsengetett egy vadidegen hozzá, és azt mondta, hogy úgy tudjuk, hogy te egyedül neveled a gyerekeidet, a férjed elhagyott és nincs autód, de van jogsid, szeretnénk neked adni egy kocsit. És bármi baj lesz vele, bármikor elhozhatod, mert megszereljük, szerelők vagyunk. Mindegyik anyuka első kérése volt, ez mi? Ezt miért csináljátok? Hol a kandikamera? Ilyen nem szokott történni? Ilyen nincs a világon? És azt mondták, hogy figyelj, mi csak egyszerű szerelők vagyunk, szeretjük az Úr Jézust, és ezért szeretünk téged. Elfogadod? Lehet így missziózni, autószereléssel keresztül? Hát úgy néz ki, hogy lehet. És kezdte az Isten ezt kibontani, hogy a misszió az nem egy sablon, az nem egy módszer. Ahogy változnak a korszakok, a misszió is mindig változik. Az, hogy éppen hogyan és miként tudjuk, de a misszió az mindig a szívünkből indul. És amikor oda mentek Jézushoz, hogyha megint ugye lépünk egyet, akkor fogunk látni egy nagyon-nagyon fontos dolgot kivetítve. Igen, a misszió, és hogyha még egy utolsót lépünk, ezt a idős bácsit tovább ugorjuk. A missziónak úgy hiszem, hogy itt van valahol a kulcsa. Oda mentek Jézushoz, kísértve őt, hogy Jézus az összes parancsolat közül melyik a legfontosabb? Óriási becsapós kérdés volt. Mert amikor Jézus ott élt Izraelben, voltak olyan farizeusok, akik szerint a szabbat a legfontosabb. Voltak olyan farizeusoknak egy csoportja, akik szerint a körülmetélkedés a legfontosabb. Volt egy másik csoport, aki szerint az áldozati rendszer a legfontosabb. És még csak három csoportról beszélünk. Tehát ugye Jézus egyet kiválaszt, akkor legalább kettő rá fog támadni, nem? Tehát erre nem tudsz jól válaszolni. Ez, ha megnyitod a szád, akkor bajba leszel. És Jézus azt válaszolja, hogy a legnagyobb parancsolat az így szól, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes erődből, teljes elmédből. Tehát mondhatni azt, hogy mindenedből. És azt mondja, hogy a második pedig ehhez hasonló, szeresd a fele barátodat, mint magadat. Farizeusnak is elállt a szava, kb. Elismétli Jézusnak a válaszát, és azt mondja, hogy többet érez mindennél, a kosoknak, a kövérjénél és az áldozatoknál, és mondja neki Jézus, hogy nem vagy messze az Isten országától. De azt mondja Jézus, hogy ez a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hogy innen indul ki minden. És miért? Egyszer a megtérésem után még nagyon friss hívő voltam, és egy ima alkalmon kellett, hogy buzdítsak, és láttam a papíron, hogy azt a témát kaptam, hogy imádkozzunk az elveszettekért. És úgy friss hívő voltam, mit tudnék tenni, imádkoztam előtte, hogy Úr Jézus, én csak úgy szeretném, hogy mikor erről beszélek, megérezzem azt, hogy mit érzel a szívedbe. Ámen. Ez nem volt egy túl átgondolt ima, de az Isten néha nagyon veszélyesen meghallgatja az imáinkat is. Kiálltam a gyülekezet elé, szép kis jegyzettel, mindennel, hogy felkészülve. Elkezdtem volna beszélni, és olyan szinten szorult el a szívem, kinéztem az ablakon, és láttam csak egy-két sétáló embert, nem bírtam megszólalni. A gyülekezet biztos nézett rám, hogy hát ezzel meg mi történt. Rossz választás volt, túl hamar bíztuk meg, vagy nem tudom, de nem tudtam beszélni. És biztos, hogy nem Isten szívét éreztem, még csak annak egy szeletét se, hanem csak a szeletének, a szeletének, a szeletjének az árnyékát. De ami bennem volt, hogy Istenem, neked ennyire fáj? Neked ennyire fáj látni azokat az embereket? És akkor az Isten megállított, hogy a misszió az nem egy stratégia, az nem egy bizottság. A misszió az Istennek a szíve. Mert hogy ő úgy szereti a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Egyszer egy misszionárius csapat elment Afrikának egy eldugottabb részébe, és megtért a törzsfőnökkel kezdve, és kérdezte a törzsfőnök, hogy ez fantasztikus, azt mondja, annyira örülünk, hogy eljöttetek. Szeretnék találkozni Péterrel. És mondta a misszionárius, hogy Péter már nem él. Pállal. Pál apostol se él. János, ő se. És kérdezte a törzsfőnök, hogy de mikor haltak meg? És akkor érezték már a keresztény barátaink, hogy kínos lesz a válasz. Hát cirka 2000 éve. És nézett a törzsőnök, hogy ti hol voltatok eddig? Hol voltatok eddig? A nagyszüleim, a dédszüleim soha nem hallatták ezt az örömhírt. Hol voltatok? És mutatta a Coca-Cola-s üveget, ami már a kezébe volt. Ez hamarabb jött el ide, mint ez a hír. Hogy? Nagyon kínos beszélgetés lehetett. De azt kell, hogy mondjam, hogy talán nem kell Afrika mélyére mennünk ahhoz, hogy olyan embereket lássunk, akik nem ismerik még az Istent. Lehet, hogy ismerik a vallásosságot, lehet, hogy ismernek valamit, keresztény kultúrát, de nem találkoztak az élő Istennel. És mi motiválhat minket, hogy valamit tegyünk feléjük? Az, hogy valaki ránk pirít a gyülekezet vezetőségéből, hogy 2 éve nem tért meg még senki általad, bele kéne húzni már? Ez motiváljon? Vagy az, hogy illene meg tartsam a szintet, vagy versengés, hogy jobb legyek, mint a másik? Vagy megértem azt, hogy a nagy parancsolat az onnan indul, hogy szeretem az Istent. Hogy az embereket nem azért szeretem, mert szeretem az embereket. Nem azért, mert humanisták vagyunk, és annyira szeretünk mindenkit, mert ha már elég idős vagy, ha még nem, de előbb-utóbb az ember rájön arra, hogy vannak emberek, akiket nagyon nehéz szeretni. És egyre több ilyen embert szoktunk utána megismerni, aztán rájövök, hogy lehet, hogy én is ilyen vagyok valakinek, ugye? És úgy bonyolódik a kép, de rájövök, hogy az embereket nem tudom azért szeretni, mert szeretem az embereket. Az embereket csak akkor tudom szeretni, ha szeretem az Istent. És ebből kiindulva kezdem el szeretni az embereket. János azt mondja a levelében, hogy ha te azt mondod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, de nem szereted a testvéredet, akkor hazudsz. Ez nagyon sarkalatos, nem? Ez nagyon radikális, hogy János, azért ilyet nem mondjál már. Hát azért ez nagyon csúnya. De ezt mondja a Bibliánk. Hát azt mondja, hogy ez a kettő, ez nagyon szorosan kapcsolódik össze. És azt mondja János, hogy mivel az Isten ilyen nagy szeretetet tanúsított irántunk, ezért tartozunk neki azzal, hogy szeressük az embereket. Tartozunk neki azzal, hogy szeretem a másikat. Szóval miért szeretem a másik embert? Nem azért, mert szeretjük a másik embert, hanem mert az Istennek tartozok, aki először szeretett, neki tartozok azzal, hogy szeressem a másikat. Azt mondja ugyancsak János, hogy nem az a szeretet, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, ahogyan ő szeretett minket előzőleg, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Ez a szeretet, ez az akció, a mi szeretetünk az egy reakció az Isten szeretetére. És amikor ez a helyére kerül a szívünkben, akkor amikor elmész az utcán, vagy csak látsz egy embert, vagy egy rokonodat, nem azért kezdesz el úgymond missziózni felé, mert illik, meg kell, vagy valami, hanem mert az Istennek a szeretete a szívedbe árad a Szentlélek által. És nem egy kényszer, hogy ezt elmond, hanem el akarod mondani. Hogyha a kisfiú most már óvodás, középsős, és tegyük fel, hogy holnap után valamikor adnék neki egy ilyen elképesztő gigaszuper ajándékot. Valószínűleg, amikor legközelebb megy óvodába, nem azt kell neki mondjam, hogy kisfiam, azt szeretném azért, hogy ezt esetleg megemlítenéd a többieknek. Ismerve a fiamat, nyílik az ajtó, berúgja, és elmondja, nem fogjátok elhinni, hogy mit kaptam múlt héten apától. Mert nem tudja magába, el akarja mondani a többieknek, hogy hallják a jó hírt. És így vagyunk mi, hogyha ez nem egy kényszer a misszió, lehet, hogy jártál már úgy nem, hogy valaki becsengetett, és látod, hogy valamit el akar neked adni, amiről azt mondja, hogy te nagyon jól fogsz vele járni, de végig tudtad, hogy ki fog jól járni. Ő. Láttad, hogy semmi, ő egyáltalán nem törődik veled. Ő ezt azért mondja el, mert ő ebből él. És ha te ezt megveszed, a porszívó 3000XL-t, vagy nem tudom mit, ő fog jól járni. Te nem fogsz jól járni vele. És néha ilyen az, amikor kényszerből elmondjuk, mert muszáj elmondani, de amikor a szívünkből indul el, akkor ez nem egy misszió lesz, nem egy stratégia, nem valami kényszer, hanem a szeretetből megmutatkozik. És miért beszélek erről? Azt olvassuk itt erről a négy poklos emberről, hogy eljutottak arra felismerésre, hogy nem helyes az, amit teszünk. Nem helyes az. Vissza kell menni a városba, el kell mondani. És Jézus ilyen dolgokat mondott a követőinek, hogy én elküldelek titeket, itt jókat, a farkasok közé. Meg azt mondja, hogy nem azért imádkozok, hogy vedd ki őket, atyám, a világból, hanem hogy tarts meg őket a világban. Aztán elindul, kiárad a Szentlélek, elindul az egyház, diadalmasan növekszik, és minden szuper egészen azzal a kis apró problémával, hogy ez mind Jeruzsálembe zajlik. És úgy lehet, hogy néha eszükbe jutott itt valahol hátul az agyukba, hogy elmenvén széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népe, de itt annyira jó Jeruzsálembe, itt minden annyira jó. És aztán azt olvassuk, hogy egy nagy üldözés támadt, ami szétszórta a gyülekezetet. És nagyon-nagyon sok felé eljutottak, és aztán látjuk, hogy hogyan indul be az ébredés más területeken. És az Isten úgy szétrobbantotta egy kicsit az egyházat, hogy hajrá, gyerünk! Ez annyira jó hír, hogy ezt mindenkinek hallani kell. Ezt nem csak Jeruzsálembe, ezt föld végső határáig hallani kell. És az nekem annyira bátorító volt látni azt, hogyan az Isten tette. Ahogyan ő eljött, és a missziója az nem az volt, hogy lejött a földre egy kódexel, és azt mondta, hogy na, fiúk, lányok, itt vannak az új tanok. Ezt tessék akkor olvasni, tanulmányozni, berágni, csináljátok, ez lesz a jó. Tehát nem egy tanítás rendszert adott át, nem egy filozófiai irányzatot adott át Jézus. Jézus, amikor lejött, akkor kezdjük ott, hogy emberré lett, megüresítette önmagát. Hozzánk lett hasonlóvá, el se tudjuk ezt képzelni, micsoda árat fizetett az Isten. Tehát ez nekünk néha olyan felfoghatatlan. Max Lucado ír erről elég sokat, mikor arról ír, hogy csak képzeljük el azt, hogy az Isten, aki az univerzumot megtervezi és a tejútrendszert oda dobálta, gyakorolja, megüresítve önmagát, hogy hogyan kell egy szeget egyenesen beütni. Az az Isten, aki a nyelveket megalkotta, még a magyart is, gyakorolja, hogy ki tudja mondani egy szótagot a Mária után, és nem megy, nem engedelmeskedik a nyelve. Az az Isten, aki minden fölött van. lesi Józsefnek a mozdulatait a műhelybe. Egészen döbbenetes. És aztán megüresítette magát, és elmondta, hogy én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljam, és életemet adjam sokakért váltságul. És amikor csak annyira megszoktuk a bibliai történeteket, de csak képzeljük el, hogy amikor mennek az utolsó vacsorára, és Jézus tudja azt, hogy néhány órája van már csak ezekkel az emberekkel. 3 évet tett bele, hogy felkészítse őket, és még az odafelé vezeti úton is azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb az Isten országába. És azt, amikor belépnek oda, nyilván nem fölöslegesen vitatkoztak erről, mert ugye nincsen fogadó szolga az ajtóban, akkor valakinek a lámosást el kell végezzék. Ez nem egy ilyen etikett volt. Az emberek ugye sarúba jártak, és az emberek mindent kivezettek az utcára. Mindent. Tehát amikor te azokba lépkedtél, és nem székeken ülsz a vacsora közben, hanem lefekszel, és a másik lábad a fejednél van, ez egy erős dolog, hogy jó, ha megmossátok egymás lábát, nem? Hogy a másik lába miatt te még tudjál mondjuk vacsorázni. És erről vitatkoztak, hogy ki a nagyobb, mert hogy a legkisebbnek kell ezt megtegye, nem? Elképesztő vita lehetett. Én ott voltam a megdicsőrés hegyén, engem meg hamarabb hívott el, én meg, és akkor végül oda jutnak, hogy azt olvassuk, hogy már vacsora közben, tehát senki sem mosta meg senkinek sem a lábát, vacsora közben Jézus feláll, körült köti magát, és elkezdi megmosni a tanítványok lábát. Néhány órája van még a kereszt halálig, és ő úgy dönt, hogy megmossa a lábukat. Júdás lábát, Péter lábát. Döbbenetes. Egészen döbbenetes. Jézus nem beszél valamiről, hanem megcsinálja. És bemutatja az életével. És úgy hiszem, hogy mai egyházak, amit ma tanulnunk kell, hogy nem beszélünk a misszióról csupán, hanem az életünket adjuk bele. És megéljük ezt, az Istennek a szeretetét. Ez néha nagyon-nagyon gyakorlatias. Amikor a második részről beszél Jézus, a felebarát szeretetéről, hogy megnéznénk, hogy mik vannak odaírva, arról beszél Jézus, hogy volt ugye egy zsidó férfi, akit kiraboltak útközbe, ott hagyták félholtan, és jönnek ugye az emberek, jön a farizeus, vagy a pap, jön a lévita, és észreveszik, kikerülik, mert hogy lehet, hogy a papnak éppen dolga volt, és nem akar rituálisan tisztátalan lenni egy halott érintésétől, vagy stb. A lévitának is dolga lehetett, és arra számíthattak a zsidók, hogy most jön az, hogy és akkor jött egy átlag zsidó ember, aki nem volt sem lévita, és ő megsegített. De Jézus kiakasztotta őket, nagyon kiakasztotta őket, mikor arról beszél, hogy jön egy szamaritánus. Micsoda? Egy olyan ember? Hát oda be se lépünk, hát azt kikerüljük azt a területet, ha kell, 3-szor annyit megyek, csak belelépjek már közéjük, az a legalja nép. És akkor Jézus arról beszél, hogy ez az ember, mikor meglátta, lehajolt, bekötözte sebeit. A gennyes, nem ilyen kis megszúrta a tű és sebb tapaszt, hanem igazi sebeket. Feltette a vállára, feltette a saját állatára, elvitte a fogadóba, kifizette a kezelését, és azt mondta, még ha plusz költség lesz, visszajövök és kifizetem. Ez nem egy ilyen rózsaszín maszlag volt, hanem ez nagyon-nagyon gyakorlatias. És úgy hiszem, hogy mikor az a férfi felkelt, akkor tudni akarta volna, hogy ezt a másik miért tette. És amikor elkezdjük megélni azt a hitet, amit Jézus ránk hagyott, akkor az emberek felteszik a kérdést, hogy ezt miért csinálod? Ebből te miért jársz jól? Ennek semmi értelme. Miért? Miért csinálod ezt? Miért hajolsz le hozzám? Miért bocsátasz meg még 70-szer-7-szer is? Miért tartod oda a másik orcádat? Miért vagy hűséges a feleséget? Ez miért csinálod azt, amit ma már senki? És akkor rámutatsz arra az első parancsolatra, amiből jön a második, hogy mert szeretem az Istent mindennél jobban. Miért szeretem őt? Mert ő szeretett előbb. Ezért szolgálom őt az életemmel. Unokatestvérem elmesélte egyszer az álmát, nagyon rémisztően hatott rám, amikor ezt elmondta, de azóta is nagyon sokszor eszembe jut. Azt mondta, hogy azt álmodta, hogy meghalt, és felkerült a mennybe, vagy már látta, hogy abban a sorban áll, ami kígyózik a mennyország felé, és már hallotta, hogy már ott már megy a mennyei dicsőítés, már mindjárt ott vagyunk, ú, de jó lesz, jaj, de jó, el se hiszem. És látta, hogy van egy másik sor, az úgy lefele hullámzott. Az annyira nem jó sor, azt sejtjük, hogy merre tart. De nem baj, mert én itt vagyok, és halleluja, halleluja. És a másik sorban átszól neki egy srác. Átnéz rá, és látja, hogy ez az osztálytársa. És kérdezi tőle a barátja, hogy te mit keresel abban a sorban? És mondja, hát hogy mit keresek? Ismerem Jézus, megyek oda, rám vár a mennyei Jeruzsálem, már mindjárt ott vagyok, halleluja, halleluja. És kérdezte tőle a barátja, hogy és de mit keresel abban a sorban? Tehát, hogy mikor, halálod előtt értél meg, vagy mikor? Nem, már gyerekkoromtól kezdve az Urat szolgálom, halleluja, egész életemben. És akkor a barátja ránézett, hogy álljon meg a menet. 8 évig voltál az osztálytársam. Beszélgettél velem a csajokról, politikáról, kémiaóráról, földrajzról, németről, kocsikról, mindenről, úgy, hogy te végig tudtad, hogy ez az egész egyszer meg fog történni. És egyetlen egyszer nem mondtad ezt el nekem. Egyetlen egyszer se. Még csak meg sem említetted. Ekkor felébredt az unokatesóm. Hát nem tudom, hogy visszaaludt-e aznap este. De rám nagyon nagy nyomást hagyott az az álom. És itt nem a vádlásom, hogy most hajrá, akkor most gyerünk, mert ne vádoljon a lelkiismered, de úgy fel kellett ezt fogjam, hogy egy olyan örömhírnek vagyunk a birtokosai, ami nagyobb, mint hogy a rák ellenszere lenne a kezünkbe. És hogy a végignézem, hogy a szomszédom, aki rákos, meghal, pedig én tudom az ellenszert, ha tudná, hogy én tudom, akkor én nagyon gonosz ember lennék, nem? Hogyha meg sem mondanám neki. Ha elmondom és nem próbálja ki, az már az ő dolga. De kell az, hogy ez motiváljon minket arra, hogy Istenem, azok az emberek, akik még nem ismernek téged, akik még nem hallottak rólad, lehet, hogy számukra én vagyok az egyetlen ember, akitől ezt hallhatják. Azt mondta egyszer Spurgeon, hogy 100 emberből egy olvas Bibliát, 99 meg azt az egyet olvassa. Azt az egy embert, aki te vagy, a munkatársaid számára, a szomszédod, a postásod számára, lehet, hogy te vagy az egyetlen ember. És annyira csodálatos lenne azt látni, hogyan azt mondja a mai egyházom, a mai gyülekezet, hogy Uram, itt vagyunk, és ezt tovább akarjuk adni. Nem helyes az, hogy ezt megtartjuk magunknak. Pállal együtt azt mondanánk, hogy mindenkinek mindenné lenni. De ennek az egésznek a motorja és a mozgatója az Istennek a szíve. Hogy egyszerűen, amit látunk, hogy az Isten mit meg nem tett, azért, hogy ez az örömhír megérkezzen hozzánk, hogy micsoda szeretettel szeret minket az Isten. Hogyha ezt még nem érzed, akkor nincs mit továbbadnod. Amíg Isten szeretetét nem tapasztalod meg, addig nem tudsz róla beszélni. De amikor Isten szeretetét megéled, és átéled, akkor ezt nem tartatod meg magadnak. Hogy megértjük ezt, hogy mit jelent ez. Volt egyszer egy rabszolgaság korában egy történet arról szólt, hogy volt egy néger rabszolga lány, már volt egy néhány rabszolga birtokosa, és eladta a régi tulaj, kivitték a rabszolga ilyen piacra, jött egy új férfi, megvette, fogja a láncot, viszi el, a lány ugye látja, leköpi, ezzel úgy beköszön neki, már volt egy pár rabszolga tulajdonosa, nem nagyon voltak jó kapcsolatai is, és a férfi csak letörölt az arcáról, és ment tovább szó nélkül, beértek a városba, megállt, fogta a lányt, mondta neki, hogy bár most itt egy pár perce van, amit el kell intézek bent a, tudom én, ott a önkormányzatban, vagy hogy hívták ezt akkor. És bement a férfi, néhány perc múlva kijön egy papírral, egy pecséttel, és oda rakja a hölgynek a kezébe, hogy ez a papír arról szól, hogy szabad vagy. És nem értett a lány, micsoda? Még gunyt is űzöl belőlem? És mondta, nem. Félreérted. Én egy gazdag ember vagyok, Isten megáldott, de az övé vagyok, és ami pénzem van, azt arra teszem fel, hogy felszabadítok rabszolgákat. Mi mindig nem akart elhinni a lány, hogy ez nem lehet ennyire jó, ez nem történhet meg velem. És aztán elolvasta a papírt, hogy ez tényleg arról szól, hogy fel vagyok szabadítva. És férfi leszette róla a bilincseket, és azt mondta ez a lány, hogy én nem megyek el magam elől. A legjobb, amit tehetek az életemmel, hogy egy olyan embert szolgálok, mint maga. Már nem mint rabszolgálja, hanem úgy, mint akit felszabadított. Annyira jó ez a példa arra, hogy nem rabszolgaságból tesszük ezt, nem kényszerből, hanem amikor átélem azt, hogy az Isten mennyire szeret, hogy szabadított fel, hogy aki a fiú, azi az élet, hogy mekkora kincset kaptam az Istenben, akkor azt mondom ennek az Istennek, hogy Uram, mivel felszabadítottál, ezért én más nem akarok, mint téged szolgálni. Az ördög úgy akar magához édesgetni embereket, hogy mindig megkötözi őket. Minél jobban megkötöz valakit, annál jobban az övé. Az Isten úgy köt minket magához, hogy minél jobban felszabadít. És minél jobban felszabadít minket, annál jobban az övéi vagyunk. És amikor ezt megértem, akkor nem a kényszer, nem a bűntudat, nem a vádlás, hanem az, hogy Uram, én ezt érted teszem. Mert amit velem megtettél, azt megteszed másokkal is. És én szeretném, hogyha tudnánk ma itt megállni, Istennek a szívénél. Fogunk beszélni a missziónak az akadályairól, az erejéről, még sok érdekes dologról, de itt egy pillanatra megállni, hogy helyén van-e a szívem. Mikor Jézus a jelenések könyvébe beszél a gyülekezetekhez, nagyon-nagyon döbbenetes dolgokat ír. Elképzeltem azt, hogyha mondjuk az egyik levelet én kaptam volna meg vasárnap reggel, felkelek és ott van egy levél az ágyam szélén, hogy a Péceli Baptista gyülekezet lelkészének írd meg. És kinyitnám, és úgy kezdődik, hogy tudok cselekedeteitről. Azért úgy lefőnék, nem? Hogy te jó ég Isten, mit mondasz a gyülekezetünkről? És mindegyiknek az üzenete nagyon érdekes a hét közül, de talán a legdöbbenetesebb, amikor Jézus azt mondja, hogy van egy panaszom ellened, hogy az első szeretetnek a tüze az nincs ott. És a folytatáson még döbbenetesebb, amikor azt mondja, hogy ad erre egy választ, egy tanácsot, hogy mit tegyél, hogy térj vissza, és ebből segít. Ha ez viszont nem történt meg, akkor kimozdítom a gyertyatartódat. Tehát azt mondja Jézus, hogy ez a hiány annyira fájdalmas ez a hiány, hogy így nem üzemelhetsz tovább. Hogyha ebben nem lesz váltás, akkor vége. Döbbenetes. Nemrég a gyülekezetünkben végignéztük ezeket az üzeneteket, a hét gyülekezetnek az üzenetét. Engem nagyon megviseltek. Ahogyan Jézus kőkeményen beszél, és én arra jöttem rá, hogy mi szeretnénk összegyúrni a levelekből egy olyat, ahol Jézus nagyon megdicsér egy gyülekezetet, és az a gyülekezet meg nagyon jó létben él. Csak az az érdekes, hogy ezek úgy néztek ki, hogy általában voltak gyülekezetek, amik nagyon nagy lábon éltek, és nagyon jó korszakban, és nagyon gazdagon, és mellette viszont sok mindenben elrontották. Vannak gyülekezetek, amik nagyon sok nyomorúságon, szenvedésen mentek át, viszont megtartották is úgy. Én azt kellett felismerem, hogy Uram, én nem akarom megfizetni az árat, csak a gyümölcsöket szeretném tőled. Én szeretnék úgy élni, mint Pál apostol, vagy olyan eredményeket, mint Pál apostol, de úgy szeretnék élni, mint Pilátus. És az Isten megérint, hogy nem. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, kövessen engem. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki viszont elveszíti az életét én értem és az evangéliumért, az megmenti azt. És hadd bátorítsalak ma arra, hogyha kell ezt most megújítanod magadban, nekem olyan sokszor kell ezt megújítsam magamban. Néha úgy érzem, hogy naponta, hogy Uram, újra helyre akarom tenni a fókuszt, hogy mi a fontos és mi nem fontos, hogy mi az, aminek értéke lesz a halálos ágyamon, és mi az, aminek nem. Mi az, amiért megéri harcolni, és mi az, amit el kell engedni. És mindig oda lyukadok ki, hogy Uram, ennek van értelme. Neked. Annak, hogy téged kereslek. Hogy téged megismerlek és ismerté teszlek. Semmi másnak. Ez az, ami örök érték. És hogyha az élet rövid, az örökké valóság meg hosszú, akkor el kell döntjük, hogy melyiket rendeljük melyiknek alá. És szeretném, hogy tudnám most megállni az Isten előtt, és egy pillanatra beleérez az Istennek a szívébe, hogy a misszió számára nem a gyülekezetnek egy feladata az ezernyi közül, hanem mondhatni azt, hogy a misszió miatt hagyott még itt minket. Mert imádni fent is fogjuk az Istent, közösségben fent is leszünk. Annyi minden jó lesz fent, sokkal jobb lesz minden fent. De már egy embert nem fogunk ott hozzávezetni. Még egy embernek nem fogunk bizonyságot tenni. És szeretnélek ma erre hívni, hogy engedjük, hogy Uram, itt vagyok, itt az életem. Lehet, hogy nem vagyok egy utcasarki evangélista, de akkor használj úgy, ahogy teremtettél. Amit nem teremtettél belém, azt én nem fogom bele nyomkodni, de ami vagyok, az használd. Ott van András, nem tudjuk, hogy egyetlen embert is megtérített volna, de hogy hány embert odahozott Jézushoz. Elképesztő. Arra hívlak most, hogy hajtsunk fejet is. Én most fogok imádkozni, utána átadom vissza Tamásnak a szót, de szeretném, hogy tudnánk elcsendesedni is. És megnézz, hogy Uram, látom-e a szívedet a misszióban? Vagy csak még egy terhet látok, hogy ó, és még misszióznom is kellene, jaj! Már így is annyi dolgom van. Vagy látom a szívedet ebben, ahogyan te beletetted, Istenem. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Istenem, én hálát adok neked azért, ahogyan szeretsz minket, ahogyan eljöttél, ahogyan nem érdemeltük meg, nem szolgáltuk meg, mai napig sem, de te mégis úgy döntöttél, megmentettél minket. Istenem, köszönöm azt az árat, amit fizettél a kereszten. Döbbenetes, belegondoljunk abba, hogy egy szabaddal megalkottad a világot, de a bűnünk miatt meg kellett halnod. Szeretnénk Uram odaadni az életünket, tetőtől talpig, hogy használj minket úgy, ahogyan te szeretnél, hogy elérd ezt az országot, hogy megváltozzon, meggyógyuljon az az ország, hogy a rokonaink, barátaink, ismerőseink, akik körülöttünk élnek, azok megismerhessenek téged. Nem akarjuk, Uram, tétlenül nézni az ő életüket. Nem akarjuk egy kényelmes karosszékből végignézni, tudván, hogy nekünk már jó dolgunk van. Hanem szeretnénk, Uram, mindenkinek mindennél lenni, csak hogy némelyeket megmenthessünk. Szeretnénk, Atyám, kilépni a komfortzónából. Szeretnénk belépni a te birodalmadba is. Uram, arra kérlek, hogy mindvégig add nekünk, hogy lássuk tisztán, hogy ez honnan indul. Hogy ez a tied. Tied az egyház, te építed fel, tied minden. És tied, Uram, a dicsőség mindenért. És szeretnénk, Uram, látni az életünkön keresztül, hogy emberek megismernek téged. Szeretnénk látni, Uram, azt, ahogyan a gyülekezetek nem csak minőségben, de mennyiségben is növekszenek, és embereknek százai ismernek meg téged. Uram, kérlek, hogy tedd ezt meg, Uram, a Trinity gyülekezetben, tedd ezt meg a Péceli gyülekezetben, az egész országban, Uram, szeretnénk ezt látni. Mindezt, Uram, a te dicsőségedre kérjük Jézus Krisztus nevében. Amen.